Kedves hallgatóink, 1985 óta október a mellrák elleni küzdelem hónapja. A mellrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége. Becslések szerint 10 nőből egynél nagy valószínűséggel jelentkezik a megbetegedés. Az emlőrák ma is a 33-55 év közötti nők vezető haláloka, sőt, életkortól függetlenül is a nők halálozásának második leggyakoribb oka. A halálozások száma azonban a gyógyítás eredményességének fejlődésével egyre csökken, viszont egyre több nőnél diagnosztizálják a betegséget. Évente több mint 8000 nő és 200 férfi szembesül ezzel a diagnózissal Magyarországon. Minden évben több mint 2000-en halnak meg emiatt. A szakemberek különböző rendezvényekkel próbálják felhívni a figyelmet a szűrővizsgálatok és az önvizsgálat fontosságára. Az októberi programokról és a betegségről Bodnár Erikával, a Mellrák Info borsodi csoportjának vezetőjével Pócos Nikolett beszélgetett.
Mi, mint a Mellrák Info Egyesület, ami kérintett hölgyekből áll, és őket szeretnénk megszólítani, tehát velük együtt szeretnénk megszólítani azokat, akik ebben a betegségben még nem érintettek, és reméljük, hogy minél kevesebben lesznek is érintettek. Azt szeretnénk, hogy ez egy olyan betegség legyen, ami már nem annyira szégyen. Úgy tudják a hölgyek viselni, hogy ez ugyanolyan betegségként vélhető, minél jobban túlélhető, hogyha beszélünk róla is, segítséget kérünk. És ezért a mi egyesületünk két irányban tevékenykedik. Egyrészt igyekszik felhívni a szűrések fontosságára a figyelmet. 45 és 65 év között a hölgyek mindig kapnak behívót két évente mammográfián szűrésre, amin csak 40%-uk vesz részt. Mi azt szeretnénk, hogy ez a szám emelkedjen, hiszen a mellrák az egyik legjobban gyógyítható daganat, amennyiben korai stádiumban felismerik. Hogyha korai stádiumban felismerik, akkor egy 95%-os eséllyel gyógyítható, de hogyha a hölgyek nem mennek el szűrésre, és már esetleg látható jelei vannak a daganatnak, vagy áttétek képződnek, akkor nyilvánvalóan sokkal nehezebb gyógyítani. Tehát ez az egyik feladatunk, a másik pedig az, hogy segítsük azokat a hölgyeket, akik ezen a betegségen már átestek, és ezért különböző rendezvényeket szervezünk nekik. A mi borsodi csoportunk most egy kirándulást szervez Kassára, mert nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy egy közösségépítés legyen, ne csak virtuálisan a Facebookon találkozzunk egymással, hanem személyesen is. És akkor ilyenkor kibeszélgetik magukat a hölgyek, megosztják az információikat egymással, és látják, hogy egy segítő közösségbe tartoznak.
Mikor lesz ez a kirándulás?
Ez október 26-án lesz borsodi hölgyeknek, és az egyesületünk abban tudja őket segíteni, hogy egy 50%-át támogatja az útnak. Ezzel is egy kicsit anyagilag is hozzájárulunk ahhoz, hogy minél többen eljöjjenek, és egy jó közösség kialakuljon.
Egyébként mennyi hölgyet érint a mellrák?
Egy évben 7000 körül diagnosztizálnak évente, és kb. 1500 hölgyet el is veszítünk, és ez mondhatni, hogy a késői diagnózis miatt van. Úgyhogy ismét el tudom mondani, hogy ne féljenek a hölgyek a mammográfiától. Nagyon sok tévhit van azzal kapcsolatban, hogy a mammográfia esetleg fáj. Nem is akarom elmondani ezeket a tévhiteket, mert nem akarnám ezeket erősíteni. Én azt gondolom, hogy attól semmi nem rosszabb, mint hogy egy daganatot ne vegyünk időben észre, és esetleg hogy olyan időben kerüljünk az orvoshoz, amikor már nem tud segíteni. Tehát ettől minden csak jobb lehet.
A hölgyek jobban elfogadják egy olyan hölgy véleményét, tanácsait, akik már maguk is átestek ezen a betegségen?
Igen, ez természetesen így van. Mi, mint mindannyian, akik érintettek vagyunk ebben a betegségben, tudjuk azokat a folyamatokat, amin a most diagnosztizált hölgyek átmennek, és sajnos azt is tudjuk, hogy az onkológusok nagyon túlterheltek. Ők megállapítják a diagnózist, elmondják, hogy mik lehetnek a további lépések, de nincsen idejük arra, hogy támogató segítséget nyújtsanak a hölgyeknek. Vannak ugyan onkopszichológusok, akik elérhetőek, azt vagy valaki igyekszik igénybe venni, vagy nem. Én azt gondolom, hogy mi segítünk egy olyan űrt kitölteni, és hitelesen, ahol az éppen diagnosztizált hölgyek olyan kérdéseket tehetnek föl, amire már tudunk válaszolni. Természetesen nem az orvost helyettesítve, tehát semmiképpen nem orvosi témánkban, hanem általában a betegség menetével kapcsolatban, mi várhat rá a kórházban, mire kell fölkészülnie, kemoterápia után mikor fog kihullani a haja, hol lehet parókát beszerezni, tehát abszolút gyakorlatias dolgok.
Az önvizsgálat abban tud segíteni, hogy feltérképezze, hogy valóban baj van, és utána már az orvos következik?
Az önvizsgálat ugyan tud segíteni, de ne hagyatkozzunk az önvizsgálatra. Én itt a saját esetemet tudom elmondani. Amikor Én voltam a szűrésen, nem tapogatta ki még a szűrést végző, tehát a mammográfiát végző hölgy sem a daganatot, mert olyan mélyen volt a csonthoz egészen közel. Az önvizsgálat, az, hogy saját testünket megismerjük, az mindenképpen segítség, mert a daganatnak lehetnek külső jele is. Lehet egy mellbimbó behúzódás, lehet egy bőrelváltozás, amiket, hogyha figyelünk, minden hónapban rendszeresen a menstruációt követő 5.-8. napon, amikor már ez a hormon változás mindig lecseng, ugye ezek a hormonkiugrások lecsengenek a hölgyeknél, és nyugalomba kerül a szervezet, akkor ezeket a vizsgálatokat elvégezzük, akkor sokat segíthet abban, hogy esetleg egy gyanú esetén azonnal orvoshoz forduljunk, de ez önmagában nem elég, hanem rendszeresen el kell járni a szűrésekre is.
Ezt a betegséget lelkileg nagyon nehéz feldolgozni, vagy ennek vannak testi tünetei is, amik fokozódnak az idő múlásával?
Hát lelkileg mindenképpen nagyon nehéz feldolgozni ezt a betegséget, mert a legtöbb hölgynél ez úgy jelentkezik, ugyanúgy már kap kemoterápiát, amit elveszíti a haját, kiúlik a szemöldöke, szempillája, és ha masztektómia, tehát eltávolítás van, mert olyan kiterjedt a daganat, vagy olyan kicsi az emlőállomány, hogy nem tudják megtartani, akkor ugye ezek mind azt jelentik, hogy elveszíti azokat a női jegyeit, amitől egy nő igazából nőnek érzi magát. Tehát ez lelkileg mindenképpen nagyon megviseli a hölgyeket, és azért is nagyon fontos, hogy megoszták a tapasztalataikat, meg egyetlen ezt a betegséget a családtagokkal, kérjenek segítséget az egyesületünktől, közösségtől, munkahelyen se szégyeljék. Nekünk ebben is nagyon nagy feladatunk van, és én is azért vagyok itt, hogy minél többet beszéljünk arról, hogy ez nem egy szégyelni való betegség, és a hölgyek nem maradjanak abban a pszichés helyzetben, hogy nem elég, hogy valamiért kialakult ez a daganat bennük, de még hogy ez újabb frusztrációt okoz nekik, és még inkább belesüppednek egy ilyen lefelé süllyedő spirálba, hanem inkább kezdjenek el gyógyulni, kérjenek segítséget, és próbálják meg ezt a helyzetet megoldani, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy ez a daganat, ez egy ilyen fekvőrendőr az élet országútján, amin át kell haladni, nem könnyű, biztos, hogy fog kisebb-nagyobb döccenést okozni, de nem szabad megállni, hanem meg lehet oldani, és vannak tapasztalataink, 20-30 éves túlélők is vannak, akik jó példát mutatnak arra, hogy bizony lehet utána még teljes értékű életet élni.
És mi a tapasztalat egyébként, hogy a nők önmaguk próbálják feldolgozni ezt a traumát, vagy valóban megpróbálnak segítséget kérni és kibeszélni?
Hát én úgy gondolom, hogy ebben talán különbséget tudunk tenni a főváros, meg főváros környéke és mondjuk itt a régiónk között. Én elég sokat dolgozom Budapesten is ebben a közösségben, és ott sokkal nyitottabbak a hölgyek. Itt Miskolc környékén azért elég sokat dolgozunk azért, hogy ne szégyeljék a hölgyek ezt a betegséget, és merjenek segítséget kérni. Szerintem egy jól kimutatható különbség van ilyen téren, de van jó példa is, például 2 évvel ezelőtt szerveztünk egy fotósorozatot, ahol vízellátás férfiakkal fotózkodtak a lányok, és ott mindenki fölvállalta, és ugye arcát adta, hogy ő ezen a betegségen átesett. Szerintem ez is egy erőt adott azoknak, akik esetleg gondolkoztak rajta, hogy mennyiben szégyelni való ez a betegség. Mi azt szeretnénk, hogy ez ne okozzon újabb traumát a hölgyeknek, hanem csak a gyógyulásokra tudjanak koncentrálni.
A család mennyiben tud támogatni egy anyát, egy édesanyát, egy nagymamát ebben a betegségben?
Azt talán itt el kell mondanom, hogy van egy olyan nézet is, hogy azok a hölgyek talán hamarabb elszenvedik ezt a betegséget, akik egyébként is minden problémát maguk akarnak megoldani, és magukra maradnak. El szoktam mondani azt a példát, találkoztam ilyennel a csoportunkban, amikor egy édesanya azt mondta, hogy diagnosztizálták nála ezt a daganatot, de az ő lánya most fog érettségizni, és érettség előtt semmiképpen nem mondja el neki, mert hogy nehogy megzavarja. És ez egy nagyon jellemző hozzáállás, hogy van, akinek a családja is csak nagyon sokára tudta meg, igyekezett eltitkolni, van, aki a munkahelyén igyekszik eltitkolni a munkahelyi körülmények miatt, van, aki kisebb községben él, ahol úgy érzi, hogy ez egy szégyelni való dolog, és ott igyekszik eltitkolni. Tehát, ha ezek a hölgyek, akik mindenkinek igyekszenek segíteni, mindenkit maguk elé helyeznek, bizony ott utána ezt a betegséget is nehezebb feldolgozni, mert nem könnyű egyik percről a másikra megváltozni és egy segítséget kérő nővé válni.
Van-e olyan sikertörténet az évek alatt, ami nagyon megmaradt önben, ami nagyon példaértékű lehet a többi nő számára?
Hát én azt gondolom, hogy itt az egyesületünknek a vezetőjét említeném meg, a Halomborítőt, most a napokban elég sok helyen lehet látni. Tévében is több helyen volt, újságokban is majd biztosan elő fog fordulni, és nekünk rendszeresen vannak programaink ebben a hónapban. Ő az, aki szintén átesett ezen a betegségen 7 éve, és elkezdett írni egy blogot, mert úgy érezte, hogy ki kell írnia magával ezeket a történéseket. Egyébként ez terápiás jelleggel azért szokott másoknál is működni, de akkor 7 évvel ezelőtt ez egy elég újszerű történet volt, nagyon sokan elkezdték követni ezt a blogot, és ebből alakult ki tulajdonképpen egy ilyen mozgalom, és vettük igénybe a Facebookot egy csapatépítés, egy közösségépítés érdekében. Én azt gondolom, hogy most már ez a Merákinfa Egyesület egy eléggé meghatározó az országban. Nagyon sokan ismerik, újszerű kezdeményezésekkel igyekszünk felhívni erre a figyelmet, és ebben a Bori nagyon erősen beleáll, és nagyon erősen viszi az ászlót, hogy minél több hölgy, anyuka, nagymama csatlakozzon hozzánk. Most például egy olyan kampányunk indult október 1-től, ahol férfiakat kértünk, megismert férfiakat arra, hogy legyenek elég bátrak és viseljenek rózsaszínt, annak az érdekében, hogy ezzel is felhívják a figyelmet arra, hogy a férfiak is tudnak segíteni a hölgyeknek támogatóként is, ugye apukaként, férfiként, családtagként, minden férfit körülvesznek hölgyek, a anyuka, testvér, bárki, akire oda kell figyelni, és vegyék észre azokat a jeleket, akár pszichés jeleket, akár testi jeleket is, mert egy együtt létközben nagyon sokszor előfordul, éppen a férfi tapintja ki a hölgynél a daganatot. Tehát mindenképpen be szeretnénk vonni a férfiakat is ebbe az ismeretterjesztésbe, és nagyon örülünk, hogy ilyen sok ismert férfi elvállalta azt, hogy egy hónapig plakátokon mutatkoznak, és láthatják azt, hogy ha a férfiak mellénk állnak, akkor talán kicsit igyekszünk megváltoztatni a véleményeket.
Ezen férfiak családjában van érintett hölgy, vagy sokkal jobban tudnak úgy azonosulni ezzel a problémával, hogyha testközelből tapasztalják meg a hölgyek problémáját?
Hát ezek a férfiak, akiről én beszéltem most itt ebben a reklámkampányban, mondjuk említsük meg név szerint a Kulka Jánost, akit mindannyian szerintem nagyon sokan ismernek, Varga Dániel, vízilabdázó, operatőrök, rendező van benne, ők inkább azért adták az arcukat, mert tudják, hogy az ő arcukra fölfigyelnek az emberek, és akkor jobban oda kapják a fejüket, hogy miről is van szó, mi ez a sok férfi rózsaszínben. Kulka Jánosról konkrétan meg tudom említeni, hogy az ő testvére, a Kulka Janina, ő patológus, és vele egyébként szakmailag is elég jó kapcsolatban vagyunk, tehát ő ugye közelebb van ehhez a betegséghez, de olvastam a nyilatkozatokat, hogy miért vállalták ezek a férfiak ezt a szereplést, és mindannyian azt mondták el, amit én is az előbb, hogy mindannyiuknak a környezetében vannak hölgyek, és érzik, hogy milyen fontos, hogyha ezek a hölgyek egészségesek, össze tudják tartani a családot, és ők ezzel tudják segíteni, hogy ezek a hölgyek egészségesek kiváljanak, vagy egészségesek maradjanak.
Az elmúlt években egyfajta javulás megfigyelhető ezen a téren, tehát egyre több kampány indult, és tényleg mozdulnak a hölgyek? Tényleg odafigyelnek magukra?
Nem tudom ezt mondani. Tehát a javulás akkor lenne elmondható, hogy mondjuk a 40%-os szűrésen való részvétel fölemelkedne 50-re, 60-ra, 70-re. Skandináviában például 80%-os a részvétel, és ezt még meg tudom azzal erősíteni, hogy vannak olyan országok, ahol ráadásul ezért fizetni kell. Tehát ez nagyon érdekes kutatás volna, hogy megvizsgáljuk azt, hogy nálunk, ahol ingyenes a szűrés, miért is csak 40% megy el. Tehát nem tudom megerősíteni azt, hogy azok, akik még nem érintettek, azok jobban odafigyelnek. Nyilván van ebben egy félelem, van egy félelem attól, hogy ja Istenem, hogyha mégis valamit észreveszek, akkor mi fog történni. Ezt nem az én dolgom, hogy ezt értékeljen, biztosan volnának el. Mások is, más szűréseken is gondolom, hogy kevesen vesznek részt, tehát ez a test tudatosságot már akár gyerekkorban is szükséges volna erősíteni. Azt viszont eredménynek tartom, hogy a már diagnosztizált hölgyek egyre többen adják az arcukat ehhez a betegséghez, és beszélnek a környezetükben erről, és mint minták úgy pozitív tudnak segíteni. Érdek. Így van, hogy ők átélték, túlélték ezt a betegséget, tudnak támogatást szerezni, és azt talán el tudják már érni, hogy legalább aki ebben a betegségben érintetté válik, ő ne szégyelje ezt a betegséget, hanem keresse minél erősebben a gyógyulás útját.
Hogy látja, jó úton járunk? Tehát a figyelemfelkeltő kampányokkal érezhető a hölgyek érdeklődése, figyelme?
Igen, a hölgyeké is, és a férfiaké is, ugye itt az előbbi példával is is ezt tudom mondani, és még ráadásul a cégeké is, amit azért ne felejtsünk el, szinte majdnem minden cégben dolgoznak hölgyek, az, hogyha egy cég fölvállalja, mint például ma tapasztaltuk, hogy az egyik cég, lehet, hogy itt nem mondhatok neveket, de rózsaszínnel kivilágította a székházát legalább egy napra, vagy például itt van a rózsaszín Lánchidi séta, amit ugye szoktunk szervezni. Ezek mind olyan dolgok, amikor már nem egy-egy egyénről van szó, hanem cégekről, szerveződésekről, akár országos jellegű megmozdulásokról is, amihez mi egyenként kevesek lennénk, de hogyha országos cégek, országos rendezvényeken is megmutatják ezt, ez mind azt tudja elérni, hogy egyre többen, több emberben tudatosuljon azt, hogy erre a betegségre figyelni kell.
Egyébként a hölgyek szégyellik ezt a betegséget?
Én azt gondolom, hogy egyre kevésbé, de mondom, hogy ezt szerintem le lehet vetíteni úgy, hogy Budapesten és a fővárosban a legkevésbé, és azt is el tudom fogadni, hogy ha valaki egy 800 fős faluban él, akkor ő ezt nem visel olyan büszkén, el tudom fogadni, hogy abban a közegben ezzel jobban meg kell harcolnia. De szerintem ez sokkal inkább személyfüggő is, tehát ez egy egyéniség függő is. Nagyvárosban is ismerek olyat, aki igyekszik ha nagyon-nagyon titkolni, amikor tulajdonképpen még munkahelyre sem jár, és nem volna erre indoka, mert mi ezt nem szoktuk bírálni, tehát mindenkinek tiszteletben tartjuk a gondolkodását és az egyéniségét. Ha valaki szeret egy ügy mellett kiállni, azt nagyon szívesen látjuk, mert önkéntesekre mindig szükségünk van, de hogyha valaki azt úgy érzi, hogy maga szeretné megoldani, akkor azt is elfogadjuk, illetve tudunk neki támogató közegeket ajánlani, nem csak a mi egyesületünket, hanem onkopszichológust, Simonton tréninget, és hát ha valamelyikbe bele tud kapaszkodni, és akkor azon az úton el tud indulni.
És hát akkor nem csak októberben kell erre figyelnünk, hanem az év 365 napján, minden
ez
nap.
Ez így van.
Köszönöm szépen.
Én köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, Bodnár Erikával, a Merrák Info borsodi csoportjának vezetőjével Pócos Nikolett beszélgetett az elmúlt percekben.